témája, megtérés és megigazulás, folytatása annak, amiről az előző alkalommal szó volt, amikor Márkó testvérünk a Szentlélek munkájáról, újjászületésről beszélt nekünk. Megtérés és megigazulás ennek a témakörnek tulajdonképpen a folytatása. Megtérésről sokat beszélünk keresztény körökben, a gyülekezetben, de igazán mit kell értenünk ezen a kifejezésen? Erről szeretnék először néhány dolgot elmondani. A megtérés a Szentlélek olyan munkája, amely az egész embert új teremtményé teszi. Valójában ugyanaz, mint az újjászületés, amiről az elmúlt alkalommal volt szó, de abban a stádiumban, amikor annak már szemmel látható hajtásai, gyümölcsei is jelentkeznek. Tehát valaki Krisztus által újonnan születik, ez a stádium az első lépés, és ezt követően, amikor elkezd hívő életet élni, akkor meglátszik az életén, hogy ő megváltozott, új emberré lett, ezt nevezzük megtérésnek. Ugyanazt az újjáteremtést vagy megváltozást, tehát újjászületésnek is nevezzük. Ha Isten oldaláról tekintjük a dolgot, akkor újjászületést mondhatunk, hiszen Isten ennek a munkálója. Isten végzi el igéje és lelke által bennünk az újjászületés, újjáteremtés munkáját. Ha viszont az ember oldaláról nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy megtérés, ezt a kifejezést használva, mi Istenhez fordulunk bűnbánattal, bűneinket megbánva, kérve Istentől a bocsánatot és elfogadva az Isten kegyelmét. Tehát az emberi oldalról tekintve mondhatjuk ezt megtérésnek, Isten oldaláról újjászületésnek. Az újjászületés akkor úgy is mondhatjuk, hogy tudtunkon kívül megy végbe, tehát nem a mi cselekedetünk, hanem az Isten munkája bennünk. A megtérés pedig nem egyéb, mint az újjászületés tudtunkra jutása, kibontakodása, akarva, a szív szerint történő megvalósítása. Amikor én is az Isten munkájára igent mondok, én is tudatosan akarva engedem Isten munkáját bennem véghez vinni. Ezt nevezhetjük megtérésnek. A megtérés tehát tudatunkig átható újjászületés. Az újjászületés mondhatjuk azt kezdete, a megtérés pedig folytatása az Istenben való életnek. Tehát a szívbeli megújulás, életbeli megváltozás is egyben, ami egész életvitelünkben történik változás. Az új élet kihat a mi egész valónkra, külső és belső valónkra egyaránt. Mit mond a Szentírás a megtérésről? Ezt a kifejezést hogyan találjuk meg a Bibliában? Az Ószövetségben két kifejezést találunk erre nézve. Az egyik héber szó a megbánni fogalmat jelenti. A másik visszafordulni, visszatérni, elfordulni a bűntől jelentéssel bír. Az új szövetségben is kétféle görög szót találunk, az egyik ez a bizonyos metanoia kifejezés, a tudatos szembehelyezkedés a bűnnel, az ember régi életével. A másik kifejezés, amit használ a Szentírás, ez a bizonyos episztrofé kifejezés, tulajdonképpen ennek a kiteljesedése nagykorúvá jutását jelenti, amikor nem csak az értelmem változik meg, hanem az egész életem új irányt vesz, így is mondhatnánk, hogy 180 fokos fordulat áll be az ember életében. Mind a két kifejezés ugyanazt akarja valamiképpen kifejezni, és egy helyen az apostolok cselekedeteiben, a harmadik rész 19. versében egymás mellett szerepel mind a két fogalom. Magyarul itt így hangzik ez az ige, hogy bánjátok meg azért, és térjetek meg. Olvassuk az Apcsel 3.19-ben. Tehát a megbánás és a megtérés kifejezés fogalom egymás mellett szerepel. a megtérésnek ez a két oldala tulajdonképpen. Ahogy ezt nagyon szépen a mi hitvallási iratunk, a Heidelbergi KT is elmondja, sokszor hivatkozok a Heidelbergi KT-ra, ha testvérek észrevették, azért, mert mindig nagyon világosan, röviden elmondja nekünk a lényeget. Ebben az esetben is a megtéréssel kapcsolatban a 88. KT kérdés ezt mondja, ezt a kérdést teszi fel. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése? És azt feleli a KT, hogy kettőből, az ember, az óember megöldököléséből, és az új ember megelevenítéséből. Tehát a megtérésnek a lényege ebben a két dologban látszik meg. Az óember a bűnös régi természetnek a megöldökölése, miközben az új ember megelevenedik Isten igéje és szent lelke által. Ez a megtérésnek a lényege. KT tovább megy, a következő 89. kérdésben felteszi azt, hogy mi az óember megöldökölése. Erre azt feleli, hogy az, hogy szívünk szerint bánkódjunk bűneinken, és azokat mindinkább gyűlöljük és kerüljük. Tehát a megtérésnek az egyik fele ez a dolog, amikor a bűneink miatt bánkódunk, azokat gyűlöljük és kerülni igyekszünk. De a másik fele, hogy folytatja a KT 90. kérdésében, mi az új ember megelevenítése? Erre pedig azt feleli, Istenben való szívbéli öröm Krisztus által, és az Isten akarata szerint való minden jó cselekedetben gyönyörködő szeretet. Ez az új ember megelevenítése. Tehát itt már az örömön van a hangsúly, hiszen a megtért ember nem csak bűnein bánkódó ember, hanem egyben már megváltott emberként örvendező is. Szívbéli öröme van Krisztus által, ezt mondja a KT. Most összefoglalva a témánk első felét, a megtérés kérdését, ahogy itt a vázlatpontokban is láthatjuk, 7 rövid pontba összefoglalva. Először is a megváltás üzenete Jézus Krisztus kereszthalálával 2000 évvel ezelőtt megszerezte számunkra a kegyelmet. Ez a megváltás üzenete. Kérdés az, hogy hogyan lehet az emberé ez a kegyelem? Hogyan lehet a miénk az, amit Krisztus megszerzett a számunkra? A válasz az, a Szentírás szerint, hogy a kegyelem Krisztushoz van kötve. Ezért őt kell befogadnia az embernek. Krisztust kell befogadnunk. Krisztust az ember hit által fogadja be, vagyis elhiszem, amit ő mondott, tett és tenni akar az életemben. Tehát nem csak azt, ami a múltban történt, hanem amit ő jelenben végez, és a jövőben még el fog végezni az én életemben. Ezt hit által elfogadom. Így lehet enyém a kegyelem. Az ember azonban nem képes még hinni sem, ha a Szentlélek nem ébreszti benne a hitet, hiszen a hit is az Isten ajándéka a Biblia szerint, a hit kezdeményezője pedig maga a Krisztus. A hitet is ő kezdi ébreszteni bennünk. A hit ébresztésének eszköze pedig Isten hirdetett és olvasott igéje, erről beszélt a Márkó a múlt alkalommal részletesen, ahol Isten igéjét hirdetik, ugye, ott Isten szent lelke munkálkodik. És aki Isten tiszteleten vesz részt, akarva, akaratlanul is az ige hatással van rá, Isten igéje, amely az ő szájából kijön, hozzá üresen vissza nem tér, és előbb vagy utóbb Isten igéje megszólítja, megtérésre fogja juttatni azt az embert. Aki engedi, tehát aki elmegy, meghallgatja az igét, az már jó úton van afelé, hogy Isten benne munkálkodni fog. Aki távol tartja magát az igétől, nem veszi kezébe a Bibliát, nem olvassa az igét, nem hallgatja az igét, az nyilván, hogy kizárja magát ebből. A negyedik, Krisztusba és váltság művébe vetett hit következménye tehát a megtérés. Megtérésben az ember szeretni kezdi Jézust. Ezért felismeri és megbánja a bűneit, harcba kezd a bűneivel. Az igazi bűnbánat érinti az ember három területét, az értelmét, az értelmünket, amikor meglátom a bűnt, bűnnek ismerem föl, az érzelmét is, fáj a bűn, bánkódok miatta, megszomorodok miatta, ez az Isten szerint való megszomorodás, és érinti az akaratunkat, Isten akaratát szeretném teljesíteni, megszólal bennem az akarat, hogy ne a magam, ne a bűn, Sátán akaratát, hanem azt, amit Isten ad elém a Bibliában, azt akarom teljesíteni. Mi az ember szerepe a megtérésben? Ez a kérdés. Az embernek felelőssége van, nem mi végezzük el, erről lesz szó a második részben. A felelősségünk az, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk. Ez rajtunk múlik. Isten végzi el a mi váltságunkat, abban nekünk nincs részünk, a jó cselekedeteink sem nem lehetnek ennek részesei. A mi részünk, felelősségünk elfogadni vagy visszautasítani a kegyelmet kínáló Krisztust. Egy nagyon szép példa van a Szentírásban. Bizonyára ismerünk, de nem árt újra elolvasnunk, a tékozló fiú története, ahol a megtérésnek a lényegét nagyon szépen elmondja Jézusnak ez a példázata. Ezt szeretném fölolvasni most. A Lukács evangéliumában találhatjuk meg a 15. részben, 11. verssel kezdődően. Azután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjut, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Idáig olvastam most a történetet. Megható, talán a legmeghatóbb példa megtérésre a Szentírásban a tékozló fiúnak a megtérése, és az apa, aki örömmel várja nap mint nap az ő fiát, és visszafogadja, fiúvá fogadja újra ezt az elveszett és megtaláltatott gyermeket. Még egy dolog a megtérés fajtáiról idézőjelbe, talán nem szép ez a kifejezés, de mégis meg kell különböztetnünk legalább két típusát, hirtelen vagy látványos, illetve lassú, folyamatos, csendes megtérés. Van ilyen is, olyan is. Van hirtelen, mint a Pál apostol, a Saul esetében a damaszkuszi úton egy pillanat alatt, amikor megállítja őt Krisztus, és megszólítja, megtörik a régi óember, és aztán megtér, megkeresztelkedik, és mindjárt hirdetni kezdi ugye Krisztust. És van, akinél ez egy hosszabb folyamat, egy csendes folyamat, amit Isten szent lelke elvégez. Megtérésben az igazi kérdés nem a hogyan, nem a külső forma, hanem az eredménye, mit hiszel. Hiszed-e, hogy Jézus a Krisztus a megváltó, ebben van a lényeg. Megtérésnek tehát sokfélesége van, és semmiképpen nem szabad egy kaptafára fölhúzva mindenkit egy mércével mérni. Ahányféle ember, annyiféleképpen történhet ez, amilyen múltból jön, körülmények között, pogány, hitetlen, ateista környezetből, vagy éppen látszatvallásosságból más és más módja van annak, ahogy Isten valakiben elvégzi, hogy egyszer csak felismeri Krisztusban az ő megváltóját. Térjünk rá a második felére a témánknak. A vázlat másik oldalán találjuk a megigazulás kérdését. Mit jelent ez? Először a fogalmat kell tisztáznunk. Megigazulás, így használjuk általánosan elterjedt kifejezésként, de talán helyesebb lenne az igaznak nyilvánítás kifejezését használni. Hogy miért? A megigazítás mai modern életben kizárólag technikai kifejezés lett. Megigazítom ezt vagy azt a dolgot, elromlott gépet, vagy valamilyen más tárgyat. Félreérthető a megigazítás kifejezés. Lelki értelemben nem igazán használjuk a magyar nyelven. A megigazulás már valamivel jobb kifejezés, világosabban kifejezi, hogy Isten előtt igaz lesz valaki. Megigazulás azt jelenti, Isten előtt igaz lesz valaki, de ugyanakkor ez is egy kissé félreérthető, visszaható forma, azt az érzést kelti, mintha az illető maga önmagát tenné igazzá. Tehát a fogalom egy picit így megtévesztő is lehet. A teológia a latin justificare kifejezést, vagy justifikáció kifejezést használja, amit magyarra az igaznak mondani, igaznak nyilvánítani kifejezéssel lehet lefordítani helyesebben. Ez jobban visszaadja a fogalom eredeti tartalmát, tehát nem én teszem magam igazzá, nem erről van itt szó, nem magamtól leszek igazzá, hanem igaznak mondanak, igaznak nyilvánítanak engem. Ez a szó a latin Bibliában jelenik meg, amikor görög újszövetséget és a héber ószövetséget latinra fordítják le. Itt jelenik meg ez a kifejezés, és kezdik használni az egyházi nyelvben. A héber megfelelője az Ószövetségben az a kifejezés, ami bíróilag kijelenteni, hogy valakinek az állapota harmóniában, egységben van az Isten törvényével. Az igaz ember az Ószövetségben az, tehát aki Isten törvényével összhangban, harmóniában van, az igaz ember. A megigazulás Isten színe előtt hogyan lehetséges ez? Luther Mártonnak ez volt a nagy kérdése, és tulajdonképpen a reformációban ez a döntő kérdés, ami elindítja a reformáció folyamatát. Luther azt a kérdést tette fel, hogyan találom meg a könyörületes Istent? Hogyan találom meg a könyörületes Istent? Luthernek ez volt a nagy kérdése, és ezt a választ kereste, és találta meg a hit által való megigazulásban, amit Luther ismer föl, és kezdi hirdetni, hogy megigazulás az hit által történik. Mit jelent ez a kifejezés? Keresztény hit középpontjában az a gondolat áll, hogy az ember bár véges, esendő és bűnös, mégis kapcsolatba léphet az élő Istennel. Megigazulhat, megállhat az Isten előtt, de hogyan? Ez a kérdése a középkori nagy teológiai vitáknak is. Luther eredetileg az emberi munkának tartotta a megigazulás folyamatát, úgy, ahogy a középkori keresztény gondolkozásban a bűnbánat, a bőt és a különböző egyházi előírásoknak a betartása által hitték és remélték az üdvösséget megtalálni. Luther is még szerzetesként így gondolkodik, azonban a Bibliát olvasva, az egyházatyákat, Augustinus írásait legfőképpen olvasva eljut arra a felismerésre, ami a hit által való megigazulás kifejezésben foglalható össze. Más néven, Isten az, aki igazságot ad a bűnös embernek, Isten az, aki megigazít, és ezt az Isten által nekünk adott igazságot hit által fogadhatjuk el. Tehát Luther megigazító, vagy megigazulást adó hitről beszél. Mit jelent ez? Luther számára hit általi megigazulás nem azt jelenti, hogy a bűnös azért igazul meg, mert hisz, mert a hite beszámít. Ez a hitet emberi tetté vagy cselekedetté fokozná le. Nem így van. Luther szerint Isten minden szükséges feltételt megad a megigazuláshoz, tehát a bűnösnek mindössze annyit kell tenni, hogy elfogadja azt, és ez az elfogadás az, ami a hitben történik, amikor hitre jut valaki, elfogadja azt, amit Isten már elvégzett az ő számára. Amikor elfogadom, akkor megtörténik az én megigazításom. Isten előtt igaznak nyilvánítatik az ember, nem a maga érdeméért, hanem a Krisztus érdeméért nyilvánítatik igaznak. Összefoglalva a témát, idézzük a Heidelbergi Kátét ismét, ahol a 60. kérdésben ezt kérdezi a Káténk, a hitvallásunk, mi módon igazulsz meg az Isten előtt? Erre hangzik ez a válasz. Egyedül csak a Krisztusban való igaz hit által, ugye Luthernek a felismerése jön itt is elő, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, azoknak csak egyikét is soha nem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra. Mégis Isten az én minden érdemem nélkül, ez hangsúlyos, hogy az én minden érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből nekem ajándékozza, tulajdonítja Krisztusnak elégtételét. Tehát ez a kifejezés, a megigazítás, igaznak nyilvánítás, nekem ajándékozza, vagy tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát, szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna, és semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha én tanúsítottam volna mindazt az engedelmességet, amelyet Krisztus érettem tanúsított. De csak úgy, ha egy jó téteményt hívő szívvel elfogadom. Ez a megigazulás lényege. Önmagában nem lehet minden emberé, bár Isten mindenkinek fölkinálja, csak azé, ahogy itt az utolsó mondat hozzáteszi, ha egy jó téteményt hívő szívvel elfogadom. Ha én hívő szívvel elfogadom, akkor Isten engem igaznak nyilvánít, igaznak tulajdonít. És akkor az összefoglalásban ennek a témának 5 pontját láthatjuk itt. A bűnbocsánat problémája, hogy Isten a megtérés után milyennek lát bennünket. Az ember természete ugyanis újra termeli a bűnt, és bűnös marad. A megtért, újra született ember sem bűn nélküli, és nem tökéletes ember, hanem bűnre hajlandó, és megkísérthető ember, és sokszor megkísértetik, és el is bukik. Hogyan van akkor tehát ez? A megtérésben nem lettünk szentek, a bűnre való hajlandóság megmarad bennünk. Mi vár akkor ránk? Isten mégsem ítél el mindenkit, lesznek felmentettek, akiket Isten igaznak nyilvánít, ez a megigazulás. Igaznak nyilvánítás lényege a beszámítás, a tulajdonítás, a Krisztus érdemeért. Azért, amit Krisztus tett, azért nyilvánít minket igaznak Isten, és nem azért, hogy mi igyekszünk megtartani az Isten törvényét, a mi jó cselekedeteink mindig csak részszerint valók, de nem tökéletesek. Az igaznak nyilvánítás oka és alapja Jézus Krisztus személyében van, tehát hiszen ő szenvedte el helyettünk a jogos büntetést, ő töltötte be helyettünk a törvényt, ezért Isten Jézus igaz voltát nekem tulajdonítja. Ugye, ahogy itt olvastuk a KT-ban is ezt a kifejezést, hogy ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát, szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna. Mintha Krisztust látná Isten, úgy tekint ránk, Krisztuson keresztül tekint ránk, és Krisztus által így igaznak nyilvánít bennünket. Hogyan lehet a megigazulás az enyém? A válasz tehát ez egyedül hit által, ez a reformáció alap igéje, alap vető dolga, szemben a római katolikus cselekedetekre épülő üdvözülés lehetőségével, a reformáció hit által való üdvözülés lényegét hirdeti. És ezt személyesen lehet átvenni imádság által. Imádságban szívünknek az Isten előtt való kitárása által vehetjük át Isten ajándékát, ahogy megint csak itt a hitvallásunk mondja, ha e jó tétteményeket hívő szívvel elfogadom, hívő imádságos szívvel, ha elfogadom, enyém lehet. Mit jelent a megigazulás számomra tehát? Isten előtti helyzetem örökre megváltozott. Az én emberi természetem bűnös emberi természet maradt, és nap mint nap harcolnom kell a bűnnel, a kísértésekkel, ugyanakkor mégis úgy élhetünk már e földi testben, hogy Isten előtt Krisztus érdeméért a mi helyzetünk megváltozott, Isten gyermekeivel lettünk, megváltott gyermekek, akik örökösei az Isten országának. Ahogy itt a KT fogalmazott, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, úgy tekint rám Isten, és nyilvánít igaznak engem. Megtérés és megigazulás kérdéséről ennyit akartam ma elmondani.